Itt van velünk a stúdióban. Ki más? Rácz Viktor!
Vajon ki? Én is kíváncsian várom.
De mit kezdtél mondani?
Sziasztok!
A Stinggel kapcsolatban?
Ja, hát hogy betehetnéd egyszer majd a Live Aid-en előadó tacapella Roxanne-jét. Ja, még egészen elképesztő, de nyilván van néhány ilyen a zenetörténetben. Ja, van egy vocal coach, a Chris Lipe, itt így hallgatgatok néha, és elővette néhány hónapja a Stingnek ezt az előadását, és egészen más így végighallgatni egy performance-t, úgyhogy közben mondja egy szaki, hogy mire kell figyelni, mert nyilván most csak úgy hallgatni a Stinget is nagyszerű, de megérteni azt, hogy azok a hangok, azok mennyire nem természetes, hogy mondjam, vagy nem egyszerűek, amiket ő ott így kifacsar magába. A Sting az egyébként eleve egy elképesztő, olyan egyszerűséggel jön ki belőle az, amit csinál, és közben meg a legképzettebb zenészek és zeneellemzők szerint van rengeteg egy youtuber, akik ilyen nagy tudású zene szakik, és általánosan a Stingről alkotott milyen szuperlatívuszokban való fogalmazás, tehát a fickó az tényleg egy egészen elképesztő képzettségű zenész.
Az a durva egyébként, hogy most referálok egy korábbi beszélgetésünkre, hogy ő aztán igazán önazonos, vagy őre lehet ezt mondani, mégis emlékszem, hogy volt olyan, nem tudom, a California Vacation sorozatra emlékszel-e, ott volt egy karakter, aki megjelent egy I Hate Sting pólóban, és akkor elgondolkodtam, hogy vajon miért lehet ilyen ellen Sting tábor. Nyilván minden
szerintem ebben benne lehet egy ilyen odakacsintás is, hogy annyira utánozhatatlan a csávó, hogy egyszerűen utálni való.
Igen, ez mindenkit másért utálnak, de
én is azért ilyen kis sufni zenészként egy kis tábori dalokat szoktam otthon játszani, köztük néhány Sting dallal, és nem egyszerű. Szóval az bármennyire is egyszerűnek tűnik egy egyszerűbb Sting dal, még azok sem olyan egyszerűek. A ritmikája, a zenei felépítés, és a többi, szóval nagyon érdekes módozatokat, zenei módokat használ. Igen. Na, jó.
De nem ezért gyűltünk össze, hanem arról, hogy megosztjuk a kedves hallgatóinkkal a múlt heti élményeinket, ha nem is tudunk mindent megosztani, de azért azt hiszem, hogy érdemes, és azt beszéltük már előtte, hogy erről érdemes egy beszélgetést, vagy legalábbis egy ilyen élménybeszámolót összehozni, ugyanis a Pittiumról csak annyit szeretnék, aki esetleg szerintem nagyon sokan nem hallottak róla ide, az, mert ez nem egy ilyen globális esemény, szóval erre nem lehet azt mondani, hogy
hát olyannyira nem, hogy
ez egy mainstream esemény.
Nem
ez
is
egy...
lehet, ugye nincs látogatói jegy, ez nem egy turisztikai látványosság, hanem ez egy zárt vásár tulajdonképpen, de érdemes bejutni.
Tehát ilyen biennálénak nevezem, vagy egy ilyen vásár is találkozó, tehát igazából itt B2B, tehát az üzleti
igen, nagy brendeket szereplők. Leszámítva, vagy a nagy brendek ugye nem, hanem mindenki, aki ilyen kis ruhaipara, férfi ruhaipara foglalkozó manufaktúrák,
szabósági kultúrát
reprezentálja. Te jársz oda évek óta, igen.
Összefoglalva annyi, hogy 1972 óta ezt minden évben kétszer rendezik meg. Van egy januárban, ahol a téli kollekciókat, és egy júniusban, amikor a nyári újdonságokat mutatják be, és hát itt tényleg találkozik főleg ugye az olasz szabósági kultúra összeszereplője, vagy aki számít, és aki esetleg nem is bérel standot ezen a helyen, az is megjelenik itt legalább személyesen. Anyaggyártók, cipőgyártók, kiegészítőgyártók, bőrbűvesek,
kalapok,
minden, tehát a kiegészítőkig, de kezdve az öltönyöktől, a cipőktől, a kabátokon át, szóval tényleg mindent lehet látni, és nem az a lényege, hogy ki milyen újdonságot mutat be, mert ugye ezt mondtam az előbb el, hogy az új kollekciókat, de igazából ez egy klasszikus szabósági találkozó, szóval itt...
Hát itt szerintem, ahogy én vettem le...
Na és láttam ezek... én majd, igen, hozzád az első kérdés az ez lesz, hogy te még nem jártál itt, és nagyon nem igen. is vagy érdekelt, ha úgy tetszik, egy kicsit outsiderként igen. Jelentél
hát elhívtál,
meg ezen.
Hogy igen, hogy tulajdonképpen csatlakozzak itt a munkáit.
Mint vizuális alkotó, és érdekelni fog az, hogy te mit látsz ebben. Figyelj, jött közben egy reakciónk, amit köszönünk, de most pont eltűnt ez a fül, úgyhogy mindjárt szerintem ez Stingre való reakció lesz. Sting hangjában benne van a végtelen. Igen, ez igaz. Zárója bezárva, köszönjük. Szóval... igen, szóval a szabósági kultúrát úgy mutatja be, hogy nem akar újítani, hogy az új technológiák ellepjék a világot, hanem itt tényleg a kézműves dolgokat mutatják be. többnyire kézműves és nagyon, hát figyelj, nagyon drága dolgokat láthatunk itt, de talán,
hát szerintem itt ezek azok a kereskedők, akik kifejezetten az ilyen egyedi készítésű ruhákkal foglalkoznak, ők keresik ezeket a manufaktúrákat, és tulajdonképpen ez az a hely, ahol egyben három nap alatt, négy nap alatt mindenkivel tudnak kezet rázni, mindenkivel tudnak egy névjegykártya cserét megejteni, ahol tulajdonképpen nyílbe tudnak ütni akármilyen üzleteket. Tök jó egyébként. Ugye én találkoztam az évekkel ezelőtt ezzel, mert volt ugye a Stílusőrjárat nevű vlog, aminek néhány korai adását még én, vagy igen, mondjuk így, hogy adását én vágtam a Biari Ádámnak, és akkor ott pont az egyik az erről szólt, és egyébként is már hallottam róla, és ott egy pár napra egészen elmélyedtem ugyanebbe a vágás során, és ugye nekem nagyon furcsa volt, és visszás volt, és most is ugye leginkább az érdekelt, hogy a Piti Omo, ha valaki erről már hallott, akkor nyilván, vagy látott már erről képeket, felvételeket, akkor nyilván elsősorban ezeket az úgynevezett pávákat látta, mert ugye itt azért...
Igen, hogy mondjam, nem így hívják őket.
Hát ezt most mi hívjuk, igen. Így, de ezen a kiállításon azért elsősorban ők viszik el a vizuális pálmát, ugye, mert tele van a hely ilyen egészen elképesztően felöltözött férfiakkal, és nagyon nagy a szórás. Vannak tényleg egészen, tehát extrém, de nagyon jól kinéző, jó harmonikus figurák, és vannak valami egészen elképesztően színes pávák, és sosem értettem azt, hogy tulajdonképpen ők kicsodák, és pláne így, hogy kiderült, hogy ez nem egy publikus esemény, ide nem lehet csak úgy egyet váltani, így végképp elbizonyítottam, hogy ők vajon kicsodák, mert kiderült, hogy azért alapvetően nem arról van szó, hogy ők mondjuk az egyes manufaktúráknak, egyedi szabóságoknak a úgymond szendvics emberei, vagy ilyen kirakat emberei. Van ilyen is egy-kettő.
Ők nem reprezentálnak senkit igazából, és akkor ők azok, akik én neveztem őket wannabe influencereknek, tehát nagyon sokan szeretnének a szabósági kultúrából egy olyan szeletet kiszelni maguknak, ami az influencereknek jár. Tehát nagyon sok a szabósági influencer egyébként a sok milliós követőkig.
Igen, tehát vannak nem csak wannabe, ezt akartam mondani, hanem tényleg konkrétan ott van több millió követésű szeretem ezt a kifejezést, de igen, tehát
igen,
a szakmabéli influencer.
Így mondják, igen. De így is mutatkoznak be. Igen. És erre sokan felszeretnének kapaszkodni. Azzal vitatkozom, hogy ők viszik el a pálmát, mert ők inkább a vizuális dráma részét okozzák, amiről egyébként az adás későbbi részében fogunk majd beszélni más perspektívából.
Hát a figyelmet talán.
Talán a figyelmet,
de hozzák is, tehát ugye erről beszélgettünk ott is, ez egy kicsit ilyen ambivalens kérdés, hogy van egy szakmai vásár, mert ugye, hogy előre ugorjak egy picit, a konklúzióm az volt néhány nap elteltével, hogy maga a vásár egyébként szerintem nagyszerű. Tehát én ami standokat láttam ott, meg manufaktúrákat, tényleg elképesztően klassz cuccok voltak ott. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép nyakkendő kollekció. Én nem vagyok egy nyakkendő hordó valaki, de ha hordanék és viselnék nyakkendőt, akkor így be tudtam volna vásárolni, és tényleg ugye minden napokra be tudtam volna vásárolni, nem csak az extrém esetekre.
Több 10 000 eurót ott lehetne adni.
Nyilván nagyon drágák ezek, stb., de hogy tényleg nagyon ízléses. Tehát azt gondolom, hogy így a szakmának a krémje tényleg ott van, és ez a jó értelemben értendő, ízléses, stílusos dolgok vannak ott nagyon, és hogy ez igazából nekem itt kb. Be is zárul. Tehát ez az a vásár, ezt tulajdonképpen ennek a szektornak tulajdonképpen a magas iskolája, tulajdonképpen itt találkoznak a legjobbak a kereskedőkkel. És akkor vannak ezek a bizonyos pávák, akikről beszélünk, akik csak meg olyan értelemben viszik el a sót, hogy ugye ők tényleg egyébként influencerek, ők csinálnak videókat, bejelentkeznek, posztolgatnak erről az eseményről, és tulajdonképpen azért a Piti Omónak ne tagadjuk el, hogy ha van híre a világban, akkor azért nagy részt azért van, mert ezek az emberek, ezek az influencerek viszik a hírét.
Vitatkozom.
Na jó, de és akkor itt vitáztunk ott is, hogy a Piti Omo emeli az ő hírüket, vagy a Piti Omo hírét viszik-e ők, valószínűleg ez egy oda-vissza ható dolog.
De ez azért érdekes, ez a vitánk egyébként, mert itt mert ez ugyanúgy valid lehet, amit te látsz külső szemmel. Tehát az én kérdésem az volt, hogy te, aki nem vagy ebben, vagy nem vagy annyira érdekelt, vagy annyira eddig nem izgatott, lehet, hogy ezután fog, Te hogyan látod ezt? És azért is tettem hozzá az elején, hogy magyar szemmel fogjuk ezt picit elemezni, mert szerintem magyar szemmel nagyon sok minden felfoghatatlan, amit ott látunk, és nagyon szeretnénk oda tartozni, de inkább, vagy sok esetben szerintem szeretnénk olyan jól öltözöttek lenni, vagy legalábbis olyan önazonosan, már legyünk akkor mi is önazonosak, hogyha a műsorban erről többször szó volt, úgy bánni a saját testünkkel és a saját vizuális kommunikációnkkal, ahogy ezek az emberek teszik. És amikor ott vagy, akkor óhatatlan, hogy mérlegre teszed saját magadat velük. És azért érdekes, amit mondasz, hogy neked ők tűntek fel. Tehát, hogy ők megütötték azt az inger küszöböt. Az enyémet azt már valami nem tudják megütni, mert átláttuk a szitát.
Figyeltem mindenkire egyébként, de pont ezt mondom, hogy az emberek zöme nagyon jól öltözött volt, bárki is legyen, nyilván rengeteg fél ember forog, gondolom, hogy alapvetően kiállítók és potenciális vevők, vásárlók, kereskedők, stb. Tehát zöm 90%-ában ugye velük van tele ez a hely. Nyilván ezek mind szakmabeliek, tehát mindenki odafigyel az öltözködésére. Ezt jó volt látni. De mindenképpen nagyon jó volt látni olyan embereket, akiknek az öltözködése az valahogy a lényüknek és a személyiségüknek a kiterjedése volt. Mert szerintem erről szól valójában az öltözködés, hogyha ezt nem akarod rejtegetni, vagy nem vagy beszorítva súlyos anyagi korlátok közé. Az utóbbi az egy olyan dolog, ugye az én esetemben, hogy nyilvánvalóan ilyen sok ezer eurós cuccokat én nem tudok kifizetni, és egyébként, ha ki tudnék, akkor is valahogy van egy olyan érzésem, hogy nem tudom, hogy... Tehát, hogy mondjam, én megértem azt, amikor egy szabóság, ahol tényleg kézzel készül, mert itt ugye mi is egy ilyen szabóság megbízatásából voltunk kint, egy nápolyi szabóság megbízatásából, remek társaság volt, iszonyatosan aranyos cuki arcok, fejek, és látom és tudom, és megértettem azt, hogy itt tényleg kézzel készülnek a dolgok.
Ez a kérdés, pont, hogy megértetted-e azt, hogy miért ennyibe kerül? Megértetted-e azt, hogy egyébként miért ilyen nagy a hype körülötte, és miért nem tud alább hagyni ez a hype évről évre? Megérted-e azt a szabóság kultúra. Tehát, hogy megérted-e a fertőzöttség okát?
Nem, én megértem, csak attól még nem lesz ez elérhető. Hiába van az emberben egy olyan igény, hogy mostantól szeretnék olyan egyedi kézzel készített dolgokban járni, amik egyébként nyilván tartósak, főleg, ha nem egy darab van belőle, ugye, hanem több, és tudom váltogatni, és vigyázni tudok rá. De hát azért egy fél lakásnak az árát, jó, most picit csúsztatok, de mondjuk egy autónak az árát elkölteni mondjuk a ruhatáradra, azt kevés ember tudja megtenni.
Ez szerintem még attól is függ, hogy hogyan lokálod és allokálod a befolyó összegeidet, szóval mi a fontos számodra. Ugye itt Magyarországon is látunk, és ezt most nem feltétlen a saját gondolatom, mert látom is, de közben olvasom is, hogy bizonyos elemzések azért születtek erről, hogy itt Magyarországon nekünk az autó az például micsoda egy presztízs érték. Tehát, hogy látsz egy hetes BMW-ből kiszállni valaki joggingban. És hogy inkább arra költ valaki, hogy ő jó, tehát azt gondolja, hogy azzal elviszi a presztízs értékét, azzal tudja képviselni, milyen autója van. Itt egyébként tök sokan vannak úgy,
jó,
hogy
de azért a legtöbben a hetes BMW-t sem tudnak, még egy használtat sem tudnak maguknak kisporolni, és most nem szegény emberekről beszélek, hanem olyan átlagpolgárokról, akikben egyébként, mint akár mondjuk jó magam, meg lenne az igény az igényes öltözködésre, de mégis nyilván, hogy mondjam, egy ilyen teljesen nonsens elképzelnem azt, hogy mondjuk 3-4 ezer eurót adjak ki mondjuk egy öltönyért.
Ahol ez egyébként természetes, tehát ott például Firenzében vagy Olaszországban, hát akik ezzel foglalkoznak, igen, és akiknek ez számít.
Egy középosztálybeli polgár, az egyébként ezen már nyugodtan el tud gondolkodni, hogy egyébként 3 ruhadarab helyett mondjuk vesz egyet, és akkor igazából minőségi dolgokban jár. Én azon gondolkoztam egyébként azóta, meg gondoltam, hogy akkor dumáljunk erről, hogy vajon meg lehet teremteni valahol a középutat, tehát a tömeggyártás, mint a nagybrendek, most nem mondok ilyeneket, akiket nagyon jól ismerünk, ahol azért relatíve olcsón hozzánk vágnak olyan dolgokat, amik úgy vannak eladva, mint valami nagy brand, és aztán így egy év múlva itt szakad el, meg ott szakad el, meg szétfoszlik, meg valahogy leesik rólad, mert tudjuk, hogy fast fashion, vagy nem tudom, ez most pontosan mit jelent a fast fashion, de
hát
volt erre egy szendaposnak egy jó megfejtése, hogy hát fast fashion, ez a sweatshopokat jelenti, ennek a eufemisztikus ki. Na jó, tehát, hogy nyilván van ez a vége, és aztán van a másik, van sweatshopok, fast fashion, gyorsan készülnek a ruhák. Hol tudnak gyorsan készülni? Hát A sweatshopokban, tudjuk mik a sweatshopok, nem, mindegy, ne nyújtsuk ezt a kaput ki. Tehát, hogy van ez a vége az ivatiparnak, és aztán van ez a másik vége, amit a Pitiomo képvisel, ahol a tényleg az egyedi szabóságok egyedi kézileg készített dolgai találhatók nyilván olyan áron, hogy ezek a szabóságok ezt ki tudják termelni mit tudom én, havi 20-30-40-50 darab öltönyből azt, amit, vagy cipőből, vagy stb. Azt, amennyi nekik kell a fennmaradáshoz, prosperáláshoz. A kettő között létezhet-e olyan középút, ahol én mondjuk már azért mondjuk a fele áraért, mint egy egyedi szabóság, megkapok egy olyan ruhadarabot, ami lehet, hogy nem teljes mértékben kézzel készül, tehát mondjuk géppel, stb., de azért mégis az anyag használatban, az öltés típusában és az ilyen technikai szakmai megoldások azért olyan minőségűek, hogy ez mondjuk ne rohadjon le lóram. Én valahol itt látom egyébként az átlagembernek a középutat, tehát ha a Pitiomo tudhatna, vagy mondjuk egy ilyen típusú vásár tudhatna egyébként egy olyan ilyen fáklyaként menni mondjuk az átlagemberek előtt, hogy gyerekek, lehet jól kinézni, lehet igényesen öltözködni, te ki tudod magad fejezni a ruházkodás által, és ez nem jelenti azt, hogy páva kell, hogy legyen, hanem azt jelenti, hogy olyan lehetsz, aki akarsz, de hogy bátran lehet nyúlni az öltözködéshez, és hogy egy társadalomban, így a mindennapokban, egy városi civilizált életben nem feltétlenül kell ezt szégyelni, vagy nem vállalni. Azt szerintem klassz lenne, tehát hogyha lenne egy ilyenfajta mozgalom, de mögött valószínűleg kellene egy középút, mert legalábbis itt Magyarországon biztos vagyok benne, hogy az embereknek is, most azokról beszélek, akikben egyáltalán felmerülhet az, hogy igényesen öltözködjenek, nem tudják ezt megengedni maguknak, de attól ez még a szakma csúcsa, és tök izgi volt látni.
Egyébként nagyon érdekes, nagyon sok ajtót kinyitottál, és olyannyira, hogy mindjárt ezzel fogjuk folytatni, mert kell egy kis szünetet tartanunk. Viszont kinyitja például a fenntarthatóság ajtaját, ami egy másik műsor, ugye a Kávézó a világ végén pont erről szól, egyébként lehet, hogy a Márka erről külön fog beszélgetni, hogy a fenntarthatóság, mint öltözködés, 100%-ig biztos vagyok benne, sőt emlékszem, hogy volt is abban a műsorban erről szó, viszont ilyen aspektusból megvizsgálni azt, hogy magát a mindsetet, tehát az attitűdöt átformálni arra, hogy én inkább veszek néhány jó minőségű holmit, és igen, nem kell a 3000 eurós öltönyt megvenni, de vannak 1000 euróért is olyanok, amik ugye nem a bespoke és nem a made to measure, hanem van egy olyan, és már erről később esetleg beszélhetünk, a dress code rovatban erről volt szó, aki esetleg hallgatta, tehát hogy vannak, ahol egyébként te is vásároltál, tökéletesen elérhető volt Firenzében, és azt gondolom, hogy az anyaghasználat az indokolja azt, hogy egy picit talán drágább. De még csak, és akkor itt jön a stuszpoén, hogy még csak ezek a ruhák, amikről most utóbb beszélünk, nem is feltétlen drágábbak, mint amennyire idehaza hozzájutsz, de ez megint csak egy másik kapu. És egy nagyon picit belenyalnék abba a témába, hogy vajon miért van az az érzés? És itt kihangsúlyozom, hogy egy érzésről van szó, mert semmilyen tudományos kutatás nem támasztja alá, hogy ami eljut ide hozzánk, bármilyen márkáról is legyen szó, ide Kelet-Európába, hogy ez csak egy urbán legenda-e, vagy valóság, és erre várjuk egyébként a vélhető, vagy lehetséges megfejtéseket a telefonszámunkon, hogy azok tényleg gyengébb minőségűek-e.
Hát jó, de ez, nézd, oké, nyissunk
tudod,
ezzel.
Tudod, van ez az urbán legenda, hogy a marcsok teljesen más Ausztriában, meg itthon.
Jó, de én ezt már teljesen más kapcsán már megfogalmaztam ezt a sokak által magyartalannak és hazafiatlannak tartott állításomat, miszerint Magyarország egy perifériális provincia, most nézd, ez lehet szépíteni.
Nem csak Magyarország egyébként, tehát a Kelet-Európáról
beszélünk.
Magyarország,
most Magyarországról beszélünk, tehát vannak ennél még perifériális a provinciák, de onnan, ahonnan mondjuk így kirajzanak a trendek, legyen az technológia, elektronika, amikor én voltam kint, ugye Palo Altóban egyszer még egy ilyen startup révén pár hétig, és akkor én ott beszélgettem ilyen ottani tech gurukkal, és felvilágosítottak arról, nyilván sokaknak ez világos, de hogy itt az Apple termékek is egyébként rangsorolva vannak, tehát már úgy értem az, amit egy Apple márkaboltban megkapsz, tehát itthon az iStyle és a többiekben, amit megkapsz, az nem ugyanaz, mint amit megkapsz a Palo Alto-i központban, mármint a központi retail boltban.
Ez most egy vélelem, igaz?
Nem vélelem, hanem konkrétan, amikor lefutnak ugye a futószalagról ezek a cuccok, akkor egyébként rengeteg teszten mennek át, és ezek a tesztek, az, a konkrétan egyes lefutott darabokat, ezeket ilyen, nem tudom most, hogy ABCDE, vagy tízes skálán, vagy akárhogy, de ezek így minősítik meg különböző, ezeket végigfutatnak
rajtuk. Ez egy nagyon súlyos kijelentés, Viktorom, miért elmények szünetre azért.
Ja, megkeresem neked, ez egyáltalán, ez nem titok.
Ez van, ez fenn
persze,
van, ez elérhető persze, és
persze,
hiteles
utána
forrásból
tudsz, igen,
utána
de nem, hát ez, tehát ez azt jelenti, hogy még abszolút, ami azon a határon belül van, hogy még a kereskedelmi forgalomba hozzák, és nem megy ki mondjuk egy ilyen, nem tudom, milyen termékként, nem tudom, hogy hívják ezeket, amik ilyen visszahívott, vagy ilyen bolti termékek. Szóval ott persze van egy tesztelés során egy ilyen rangsor, és ezek a rangsorban lévő termékek, ezek nem egyformán kerülnek ki a világpiacon az egyébként mindenhol Apple logóval ellátott boltokba. Utána nézzünk a szünetbe, jó, hogy valami forrásnak.